kell, 35-17-18 évessel 45 perc alatt nem lehet vitázni. Nem lehet mindenkinek teret adni ennyi idő alatt, és szerintem nem, ennyi gyerekre nem is lehet figyelni.
Én, figyelj, nem a rendszert akarom megmenteni, csak egy elveszekedett drága, fölösleges órákat látok ilyen módon, és a szívem megszakad, mert azt mondom, mindenkinek rossz.
Igen, csak azért egyet ne felejtsünk el, hogy ez egy nagyon súlyos és durva tünete most már azoknak az állapotoknak, amelyek nem tegnap kezdődtek a magyar oktatási rendszerben. Az elmúlt 10 évben súlyosbodtak, és most tényleg ott tartunk, hogy én még csak azt sem mondanám, hogy ebből azért ülök, hogy egy tanár nem szereti a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szereteti a gyerekeket, és akkor is egy olyan helyzetben vannak, amikor a valódi lényeggel, pont a gyerekekkel való, a rájuk való szakmai munkára történő koncentrálás helyett olyasmire vannak megterhelve, ami nem az ő feladatuk, teljesen felesleges, de ezzel együtt csak valóban arra mutat rá, hogy magáról az iskolában történő tevékenységekről kellene teljesen másképp gondolkozni. Tehát amiket mondtál, Zsófi, hogy a 35 gyerekkel 45 perc alatt nem lehet vitatkozni, nem lehet érdemben. Lehet, hogy akkor a 45 perccel van a baj. Lehet, hogy a 35 gyerek, nem a 35 gyerekkel, hanem a 35-tel
számmal
van a baj. Lehet, hogy azzal van a baj, hogy mindenki azt érzi, hogy van egy elképesztő nyomás rajta, a gyerekek a tanár felől, a tanár pedig a NAT felől, ami egy nonsense, hiszen pontosan azokat az ígyszereket engedik el, ahol valóban a gyerekek a saját útjukon, a saját maguk választotta módon mennének egyébként arra, amerre menni kell, és amiből ki is sülne valami. Tehát mennyivel konstruktívabb dolog lenne, és termékenyebb egy olyan beszélgetés, amikor akár a dél-amerikai drogbárókat lehet megvitatni prokon csoportokra, osztva, és így tovább. Tehát, hogy ez csak egy tünete egy nagyon súlyos állapotnak, annak, hogy diszfunkcionális az iskola. Tehát ez nem az egyes tanárokon múlik már, hogy ő most bemegy és mit csinál, sajnos. És hát ezért is kérdeztem meg, hogy az is egy tehát az is egy tragédia, hogy ha most hirtelen csupa innovatív, progresszív tanár menne és bemenne, gyerekek, csináljuk együtt, most a gyerekek nem arra lettek rátanítva, hogy kreatívak legyenek, hogy önállóak, hogy együttműködőek.
Persze.
Tehát most egy csomó képtelen gyerek van. Nem kaptak meg, megfosztották őket olyan képességektől, amik sosem voltak az övék. Tehát ez egy nagy bűne az iskolának.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Ercsek Krisztával arról kezdtünk el beszélni, hogy mennyire iskola meg az iskola, és sok mindenről beszélgettünk, és én szerintem alig hiszem, hogy mi sorba tudnak rendezni azt a sok-sok felvetés. Az tény, hogy sok sebből vérzik ez az egész történet, és abszolút nincs a helyén. És ennek a mai világnak szerintem az egyik legbetegebb pontja pont az oktatás, de hát versenytársa van még az egészségügy is ilyen módon, meg sok minden más. De hogy az oktatás ebben a pillanatban rengetegféle módon változtatható, változtatandó, az egészen biztos. És ebben nem csak a hiányokat kell változtatni, hanem tulajdonképpen a meglévő szisztémákban is megkeresni, ami előre visz. És nekem pont az a bajom, hogy gyakorlatilag köt bennünket a múlt, a szülők oktatásképéről is beszéltünk, az is köt, a hiányhelyzet köt bennünket, és sok olyan pragmatikus helyzet zavar bennünket az oktatás szintjén, ami az apró helyzetek konstruktív megoldását is nehezebbé teszi. Ad abszurdum, erről beszéltünk az előbb, hogy például egy tanár hiányzik, akkor mi van a helyettesítés idején, és sok esetben rutinszerűen átvészelik a 45 percet, utána meg nem haladnak a diákok a maguk szintjén, és sőt az az érdekes, az lepett meg az előbb, éppen a Zsófi azt mondta, hogy tudja, hogy hol tartunk történelemből. Nem tudom, hogy a diáknak kell-e követni a NAT követelményrendszer, olyan módon lojálisak a gyerekek például ahhoz a követelményrendszerhez, amire egyébként közvetlenül nem is igazából találkoznak, ami számomra egyet jelent, hogy a gyerekek együtt akarnak működni. Tehát azt jelenti, hogy a gyerekeket érdekli tulajdonképpen a konstruktív változtatva, hogy ők szeretnének tanulni, és talán bizonyos szempontból nem biztos, hogy mindig fel vagyunk rájuk készülve.
Mondhatok egy alternatív lehetőséget, hogy a gyerekek miért vannak adott esetben annyira tisztában azzal, hogy hol tartanak, amihez képest?
Na, mondjad.
Mert a pedagógusok ezt nagyon a fejükbe verik. Tehát magyarul, amikor a gyerekek kifejezik az ő teljesen természetes igényüket arra, hogy hogyan képzelnék el a saját iskolában töltött tanulási folyamataikat, beszéljünk erről, megvitatnánk azt, nem, haladjunk, mert nem végzünk az anyaggal. A magyar oktatási rendszer egész egyszerűen tanítás központú.
Így van.
A tananyagra, vagy a tanmenetre, a NAT-ra van kihegyezve, a pedagógusok arra vannak felkészülve, hogy ők mit hogyan tanítsanak le, tudásátadásról beszélni. Tehát itt valahol a gyerekek tanulása, a tanulás, az nincs a fókuszban. Tehát ez is olyan borzasztó nagy shift, amire át kéne állni. Nem tanítás központú az iskola, annak tanulás központúnak lenni. A tanulási igényekhez kellene tudnia alkalmazkodnia mind a személyi, mind a dologi feltételekben, strukturálisan is az egész rendszernek, és azt kéne figyelembe vennie, hogy nem csak egyféle tanulási igény van, hanem nagyon-nagyon-nagyon sokféle, és ehhezekhez képesnek kell lennie alkalmazkodni.
Hát, hogy 32 fős osztályban 32 féle tanulási igény van, így is lehetne fogalmazni, ami egyszerűen oktatásmódszertani kérdés is alapvetően, és ugye van az oktatás szervezés is kérdés, hogyha 32 fős osztály az mennyire nem alkalmas tulajdonképpen ilyen közegre, de hogy mennyire nem a frontális oktatások időszakát élük, az egészen biztos. Zsófi egyébként nagyon jó példát mondott ebben az értelemben, 32 fősebb, hogyan lehet ebben az értelemben lendíteni valakit. Nem lehet lendíteni ebben az értelemben, de ha tovább akarunk lépni, és azt szeretnék, hogy jó iskola legyen, akkor tulajdonképpen mindig azt a természetes folyamatokat is érdemes megnézni, ami van, és nagyon jó volt, hogy idéztük az előbb, hogy a szülők kimentik időnként az iskolába a gyerekeket, és próbálnak olyan iskolákat keresni, ami számukra konstruktívabb. Nekem minden megkeresett iskola, amelyik felmutat valamit, és a szülőknek tetszik, azoknak a szempontjait én újra és újra gondolnám. Ha valaki azt mondja, hogy közösségi iskola, miért keresik az iskola közösségi iskolát? Érdemes lenne átgondolni. Talán azért is, hogy a gyerekek ne legyenek egyedül, vagy talán azért is, mert a tanulás kollektív élmény. Vagy amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen együtt akar működni a szülőkkel. Rengeteg iskola egyébként hivatalosan a papíron együtt kéne működni. Nagyon kevés alternatív iskola meg is tudja ezt valósítani, ilyen például a Waldorf, az kifejezetten intézményesítés a szülőkkel való együttműködést a maga rendszerében. Én sok olyan elem van, amit tulajdonképpen reflexzeren kritizálunk, nem tudjuk megcsinálni. Kettő írtó jelentőséget tulajdonítik most annak a készülő napnak, ami most ebben a pillanatban még szerintem nem tudom lesz-e, mert most ebben áldás küldetelen, hogy van-e NAT, vagy nincs NAT, vagy ez egy módosított NAT, vagy pedig egy teljesen tök új NAT, és hogy kell az irodalomba az a Takaró Mihály, vagy nem kell abba az irodalomba. Ugyanakkor azt gondolom, amikor bemegy az órára egy tanár, vagy bemegy a 45 percbe, ha ez a keret van, akkor a tanáron is a gyerekeken múlik, hogy mi történik. Iszonyú jó lenne, hogyha békében lehetne őket hagyni, és ami közöttük történik, azt ne zavarják meg külső NAT-ok, egyéb feltételek, ilyen illúzióim vannak tulajdonképpen. Jó lenne, hogyha a tanárokat békén lehetne hagyni sok esetben.
Na jó, de hát
a tanulás azért központú feltételek miatt.
Igen, de amikor azt mondtam, hogy maga az egész rendszer legyen arra optimalizálva, hogy a tanulás köré szerveződjön, a tanulás szolgáljon, szolgálja és kiszolgálja, akkor azért nem teljesen arról van szó, hogy a tanárok a saját bölcsességükre vannak bízva, és tekintsenek el mindenféle szabályozóktól, hiszen itt pont az a borzasztó, hogy a jelenlegi rendszer ez egy elképesztően nagy kontrollt akar gyakorolni, az szabályozni akar mindent a világon, tehát a NAT szintjén szeretné szabályozni gyakorlatilag az egyes órák egymás utánjának minden percét, ami abnormális, tehát olyan sok szempontból szakmaiatlan, hogy azt elmondani nem lehet. Tehát azért az megint csak nem jó, amit, és ezt vártam, és örülök neki, hogy nem mondtad, hogy hát a tanár végül is bemegy, és magára csukja az ajtót. Hát szerintem ennél nagyobb tragédia nincsen. Tehát egy tanár ne csukja magára az ajtót. Most kénytelen nyilván, de hogy az ideális környezet, az iskola, az az, hogy egy együttműködő szervezetként működik, egy együttműködő, folyamatosan fejlődő, és fejlődésre kész és képes szervezetként, aki együttműködik. Ezt már nagyon régóta tudjuk, ugye nagyon sokan szeretnek a 2007-es McKinsey jelentésre hivatkozni, hogy a tanár számít. Igen, csak közben azóta már az is kiderült, hogy az iskola számít. Tehát a gyereken nem az egyes pedagógus hatás mérhető, nem kérhető számon, ez a másik oldala, egy pedagóguson sem egy bizonyos gyerek, hanem az egész iskola hatás érvényesül a gyereken. Hát akkor ezt vegyük már figyelembe, az iskolát tegyük képessére, hogy egy jól működő szervezet legyen. Gondoljuk el, mit jelent, hogy egy tanár becsukja magára az ajtót. Nincs semmiféle együttműködés, nincs semmiféle kongruencia az iskolában, tehát ezt örülök, hogy nem mondtad, de nem, hogy erre fele kéne tartani, és hogy ennek a feltételei sincsenek meg.
Hát igen, de tulajdonképpen azt mondtad, hogy tanulásközpontú iskola lenne a jó iskola. Egyébként azt el lehet mondani, hogy szerintem mindenki, aki erről beszél, a jelentős része azt mondja, hogy jó lenne, hogyha a Zsófi szabadon tudna tanulni, ami az ő életét fejleszti, és ebben az értelemben az iskolának ezt kéne szolgálnia, mondjuk, hogy te is ezt mondod gyakorlatilag, hogy ezt kéne szolgálni, hogy szabadon, hogy ők tanulni tudjanak, hogy a tanulás képességét vagy kedvét ne veszítsék el, mert az életen át egy örökké feladatunk, ha jól csináljuk ezt a dolgot. És ebben az értelemben teljesen érdemes átgondolni minden elemét ennek a dolognak. Tehát ebben az értelemben a Zsófi nem egy eszköz arra, hogy én a tudásomat újra és újra elcsattogtassam, mondanám a tanárnak, hanem együttműködő partner, amit te mondtál ebben az értelemben, és lehet, hogy másként reagál, és akkor nekem azt a reakciót kell figyelemmel kísérnem. Tehát nincs rosszabb, mint a rutinból tanított tanár. Én ettől mindig egy kicsit fáztam, és mindig jöttek az idős tanárok, és mondták azt, és lehetett látni, hogy nem is figyelnek közben. A saját körmüket nézik, vagy valamit, mert kívülről tudják már, hogy mit szoktak mondani második Józseffel kapcsolatosan, hogy hagyd ne mondja a bedebeket. És az volt az érdekes, azok az órákat szerettem én például, és szerintem majdnem minden gyerek, amiben ő értelmezhetett, amiben beleszólhatott, amiben kooperáció volt, hogy a tudás egy kollektív eredmény ebben az értelme. És ráadásul, hogyha tanulócsoportban csináltunk valamit, együtt összeraktunk, és valamit felfedeztük például a kettős honfoglalás, van-e vagy nincs, arról vitatkoztunk, és az volt egy házi feladatunk, fantasztikus tanárom volt, hogy több hétig ezzel dolgoztunk minden munkacsoportba, és aztán végül is beérkeztünk a suliba, és ezt meg kellett védenünk az álláspontunkat, és ebből olyan ismeret lett, ami máig itt cseng a fülemben, pedig az nagyon régen volt, az nagyjából a 60-as évek, 70-es évek történetében volt. Azért mondom, hogy vannak ebben az értelemben jelenlévő olyan módszerek, ami tulajdonképpen intézményesíthető lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy ez kell. És engem az az ember érdekel, az az intézmény rendszer érdekel, az a döntéshozó érdekel, aki felfedezi a kanálban a mélyedést, hogy jelen vannak az összes fontos módszer Magyarországon, a hozzáértéssel együtt is. És az a bajom, hogy ezt nem tudom, hogy hogy kerülhet az a fővonalba.
Hát az a nagy probléma, hogy egyébként, ha csak a módszertanról beszélünk, akkor azok valóban tulajdonképpen nagyon-nagyon sok minden az asztalon van már. A 2000-es években ennek azért tényleg volt egy ilyen begyorsuló, bemozgó része, viszont azért azt is nagyon fontos tudni, hogy a módszer önmagában az azért nem túl sokat ér. Egy picit ugyanolyan, mint az eszköz, amit megfoghatunk a kezünkben, nem tudjuk, hogy kell használni. Tehát azért a szemlélet, hogy hogyan de hát eddig is beszéltünk erről, hogy mit gondolok arról, hogy maga a tanulás folyamata hogyan zajlik. Hogy? Tehát lehet vezényelni úgyis egy csoportfoglalkozást, egy kooperatív, bármilyen kooperatív típusú órát, hogy én egy bizonyos tudást várok vissza, és amit az az adott közösségem összehoz, és nem felel meg az elvártak, akkor azt egyszerűen leminősítem. Tehát nem nevezem meg a szemlélet, és a szemléletváltozás, a nézetváltozás, az borzasztóan nehéz. Említetted a tanárnak azt a szükségletet, hogy a tanároknak a szerep és feladat saját magukra vonatkozó felfogása gyökeresen meg kell, hogy változzon. Ugye a hagyományos, ez a tudás osztó, a tudás birtokosa, ezt el kell engedni. A tanárnak egy facilitátornak kell lennie, és valóban, ahogyan te is mondtad, a gyereknek abban kell támogatni, hogy a megfelelő tanulási környezetet köré rendezve a saját tudás konstrukciójában legyen tudatos, azt tudja menedzselni, a társas, a közösségi, a kollektív tanulásban tudjon tudatosan részt venni. Szóval, hogy ilyen feladatok lennének, tehát önmagában a módszertani palettát kitenni nem biztos, hogy elég, és az a baj, hogy sokszor azt mondjuk, hogy lehet, ezt már annyiszor a képzések szóltak, de az, hogy mit gondolunk, hogy hogyan nézünk a gyerekre a tanulásra, még egyszer mondom, tehát az nem kihagyható lépés, és itt vannak nagyon nagy deficitek vagy lemaradások a magyar oktatási rendszerben és a magyar pedagógiában.
Így van, tehát miközben azt mondjuk, hogy a tanulásközpont a tanárokkal szembeni követelményekben nincs meg, amiről beszélsz. Tehát az, hogy igazából valahogy a rendszer nem várja el, vagy nem teremti meg, akkor a feltételt fordítsuk másféleképpen meg, az, hogy a tanár így működjön. Tehát, hogy úgy működjön ebben az értelemben, hogy őnek is jót tegyen a dolog. Én szerintem nincs izgalmasabb. Nekem szerencsére mondom, olyan tanárom volt a történelmeben, hogy ő élvezte a dolgot, hogy újra és újra fedeztük fel a maga át a világot, de hát amitől nekem a történelem ebben az értelemben mindig is a kedves tárgyam maradt, mert nagyon jól csinálta. Abban az értelemben, hogy engem meggondolkodtatott, megerősítette a képzeletemet, készültünk rá. És azért volt jó, és nem volt fontos, hogy hol tartunk ebben az értelemben, mert mindig beértük egymást, mert ugye egészen pontos, hogy az a vicces, hogy a ilyen gyors lépések kényszereként azt jelik a tanárok, hogy követni kell a tempót, és önnál ez nem volt probléma, mert átugrottunk egy csomó részt, tehát ott van a könyvben, majd el kell olvasni, ezt nem fontos. Az a fontos, ami a gyerekeket foglalkoztatja. És azért szeretem ezt a megközelítést, mert őtőle megtanultam valamit, hogy nincs motiváció. Nem csinálni kell a motivációt, hanem észrevenni, hogy mi foglalkoztatja az embereket, a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Az, ami őket foglalkoztatja, abból is lehet virágot csinálni, teljesen mindegy, hogy ezt hogy hívják. Egyszer valamikor tanultam egy érdekes módszert, azt hiszem Németországban fedezték föl, ilyen hátrányos helyzetű gyerekek között csináltak érdekes iskolát, és úgy kezdődött az egész dolog, hogy újra tanulták a fogalmakat, és ott nagyon sokan szerették a motort. És a motorból, a motorozásból rakták össze a fizikát, az anyagismeretet, a történelmet, minden más, mert teljesen mindegy, hogy miből építjük fel a dolgot. Itt a lényeg a kooperáció, és az, hogy együtt tulajdonképpen a világot megtanuljuk, megtanulni, nem tudok jobbat mondani. Bocsánat, csak, hogy én sztorizok itt.
Abszolút. Tehát pontosan azon a nevezük csatornának, vagy eszköznek, az eszközön keresztül, vagy az eszközzel lehet elérni, megszólítani, együttműködni a gyerekkel, ahogy az neki is jól esik. Tehát nagyon-nagyon akarhatjuk mi jókain keresztül a gyereket ráébreszteni, megtanítani arra, hogy, de ha nem érti, ha őt nem szólítja meg jókai, akkor nem fogja.
Hát így van, és most attól most nem hozzuk be jókait, fölösleges jókait, hogyha nem kell jókaizni. Így van, akkor kell mással foglalkozni. Én is így gondolom. Abszolút érdekes. Én azt kérdezem, hogy szerinted a tanárok presztízsét hogy tudjuk megemelni, hogy olyan tanáraink legyenek, és olyan helyzet legyen, mert ugye a minden szereplő között oktatás rendszerről beszélünk, és alapvetően egyik főszereplője van a legrosszabb állapotban ebben értelemben. Olyan rossz státuszban van, olyan rossz belső tudattal. Én amennyire egy csomó tanárral találkoztam, szívem megszakadt, mert iszonyú kínlódása, amit ő csinál időnként, és ugyanakkor nagyon szeret tanítani, a másik oldalon meg az egész körülmény teljesen lehúzza, nem csak anyagilag, hanem mindenféle szempontból, hogy hogyan lehet békét teremteni ebben a csörömpölő világban, hogy ő fölfedezze, hogy neki ilyen dolgai vannak, mint az előbb itt mondtam.
Hát úgy gondolom, hogy annak a rendszer szintű körülményeit kell biztosítani egy pedagógus számára, a hivatásához méltó körülményeket, azt a szabadságot, azt a szakmai szabadságot, azokat a lehetőségeket, ami valóban a szakmájának a mesterévé teszi, hogy ez egy professzió legyen, megtanítani rá, ebben támogatni és segíteni, eszközöket adni, hogy jó, jobb és még jobb lehessen, és természetesen magának az individuumnak is lehetőséget adni arra, hogy emberhez méltó körülmények között éljen. Tehát igen, most az anyagiakról beszélünk, tehát Ezt mindenki azt gondolja, hogy a tanár, egyébként maga tanárok is, hogy ők mártírok és missziósok, de egyébként nem kellene ennek így lennie, de most gondoljunk bele, hogyha egy tanár szeretne elmenni színházba ilyen fizetések mellett, vajon meg tudja tenni, hogyha szeretne akár csak a szakmájába vágó korszerű irodalmakat, vagy folyóiratokat, nemzetközi folyóiratokat előfizetni, megvásárolni, vajon megteheti, egyébként nem teheti meg. Tehát ezek ilyen szónoki kérdések, a válasz mindig nem. Uh-huh. Az, hogy a lelki rekreációja, amire azért lássuk, mert nagyon nagy szükség van, hiszen az ember-ember közötti kapcsolat, és hát egy tanár az végig emberek között van, és hatalmas felelősség ma rajta, hogy jól bánjon a körülötte lévő neki nagyon-nagyon kiszolgáltatott gyermekekkel. Nagyon-nagyon leterheli az ember, tehát minden, ami biztosítaná az ő egészségét, az ő emberi, lelki, szellemi egészségét, a szakmai folyamatos feltöltöttségét, ezeket a feltételeket kellene biztosítani ahhoz, hogy valóban olyan emberek érkezzenek meg a pályára, akik oda valók, és ott is maradjanak.
Mm-hmm. Hát jó lenne, egyet is értek veled, abszolút értem. Tehát magyarul igaz, az oktatási rendszer kulcsszereplője a pedagógus. Az elmúlt időszakban, amikor oktatásról beszélünk, talán őket, azért nincs a helyén, nincsenek ők a helyükön, fogalmazom.
Ők sincsenek a helyükön.
Ők sincsenek a helyükön, de a struktúra sincs, meg az egész úgy ajtókkal van.
Nyugodtan elmondhatjuk, ma az oktatásban semmi nincs a helyén.
Így van, és szegény gyerekek bemennek az iskolába, és átvészelnek egy-két lukas órát ebben az egész történetben, és oda-haza pedig a számítógépen vagy egymás között összeszedtek olyan ismereteket, amit viszont nem tudnak az iskolában valakinek a segítségével átbeszélni. Magyarul egymástól széttartó folyamatok vannak ebben a pillanatban, és én drukkolok azoknak a fiúknak, lányoknak, akik ebben a helyzetben tudnak szerezni tudásokat. Mégiscsak tudnak szerezni tudásokat, és a szerencsékben jó tanáron keresztül ezt tulajdonképpen valami oda még helyre is tudják tenni. Ez egy lopott csókok története az oktatás ebben a pillanatban, nem tudok jobbat mondani, és én nagyon szeretném, hogyha legális viszonya lenne a tanároknak a gyerekekkel. Tehát az iskolába érkező gyerekek elvárásai között a tudás is lehessen. Ne csak az legyen, amikor bemennek reggel a gyerek az iskolába, más elvárással mennek, mint ahogy a tanárok várják a gyerekeket. Ha abban az elvárásban benne van egy kicsit a történelem vagy a fizika, akkor már érdekesebb az iskola tulajdonképpen, akkor ők a visszajelzik a maját saját működésükben, jó iskolába mennek. Én nem tudom te, hogy vagy ezzel, de ma egyébként az első veszekedések az iskolában, hogy a fegyelmezése pont erről szólnak, hogy azt hiszik a tanárok, hogy a gyerekek tanulni akarnak menni.
A tanárok azt hiszik, hogy a gyerekek azért mennek, hogy azt csinálják, amit ők a tanárok elképzelnek, hogy csinálniuk kell. De egyébként abszolút egyetértek veled, és tényleg örüljünk az összes, hát most majdnem azt mondom, hogy Rómeónak és Júliának, de talán nem, mert ők aztán nem jártak túl jól a végén.
Igen.
Minden esetre persze a szerencséseknek, de azért én halkan azt is megjegyezném, hogy mi felnőttek, akik most erről gondolkozunk és beszélünk, azért arról is gondolkozzunk el, hogy mekkora felelősségünk abban, hogy állunk a pálya szélén, és akkor tapsolunk azoknak a szerencsés fiataloknak, akik különböző körülmények együttállása folytán olyan szerencsések, hogy jó tanáruk van, vagy jó olyan otthoni környezetük, jó baráti társaságuk. Én azt gondolom, hogy azokkal szemben van elképesztően nagy felelősségünk, akiknek nincs akkora szerencséjük az életben. Igen. Tehát a mi feladatunk az, hogy számukra is kiköveteljük, és kijárjuk azokat a rendszer biztosította feltételeket, amelyek őket is számukra is elérhetővé teszi mindazokat a feltételeket, amelyek a saját maguk számára egy minőségi élet kialakításához elengedhetetlenek.
Ezt kulcsmondatnak is, zárómondatnak is fogom fel, és az lenne jó, hogyha hallgatóink innentől kezdve tovább tudnának ezen gondolkodni. Én szeretnék még veled is erről sokat beszélgetni. Szerintem az oktatásról beszélgetni nem megy pocsékba, hogyha ennek az eredményeképpen pedig változás lesz, az meg rettetesen jó lenne. Azért is, hogy talán Zsófi óráinak legalább tartalmas órák lesznek, és tulajdonképpen öröm lesz iskolába járni. Én annak az illúziában működöm ebben a pillanatban is, és azt gondolom, hogy egy jó ideje sajnos nincs így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Ercse Krisztával, oktatáskutatóval beszélgettünk az oktatásról, ami nem biztos, hogy minden esetben olyan még, mint amilyen kellene, sőt, nagyon nem olyan, de ő lenne egyszer olyan lehetne, de szerintem mindenki ezért dolgozik, te is. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, köszönöm Zsófinak is az alkotó jelenlétét, és hallgassák tovább a Civil Rádiót. Szabó Andrást hallották. Viszont hallásra. Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Look up on the sky and tell.
tell me what is left for us to see. So many mornings dead we wake up, the money in the pocket to be. Never stop to take the shortcut, though it might be easier for me. Whenever it's a that is as much, confess and recognizes me. I go down.